Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a ma reggeli monitor szerkesztője, Péli Nagy Kata, és ajánlom figyelmükbe a legérdekesebb összeállításainkat. Alacsonyabb vállalati adók, a Kína járókra kivetett 60%-os vám, protekcionista intézkedések, egyebek mellett ezeket hozhatja Donald Trump második elnökségi ciklusa az Egyesült Államokban. A republikánus elnök 2016-os és 24-es adminisztrációja leginkább a szabad kereskedelemhez való viszonyulásában különbözik majd, fogalmazott a Makronóm Intézet geopolitikai elemzője. Mihálovics Zoltán szerint az Egyesült Államok és az Európai Unió viszonyát nem változtatja meg jelentősen Trump elnöksége. A Kínával való kapcsolatokat viszont erősen befolyásolja majd. A riporter Maurer Kristóf.
Úgy tűnik, hogy 2016 után Donald Trump 2024-ben visszatér, ugyanis ismét győzni tudott az amerikai elnökválasztáson, ami ugye több szempontból is érdekes összehasonlításokra ad okot. Nyilván most egy demokrata kormányzás után republikánus kormányzás jöhet, és nyilván 2016-os Trump adminisztráció és a mostani Trump adminisztráció között is lehetnek különbségek. Kezdjük talán ezzel, mik lehetnek a legnagyobb eltérések ahhoz képest, hogy 8 évvel ezelőtt Trump hogyan állt hozzá a gazdaságához, és most mik a legfontosabb ilyen körvonalazódó eltérések?
Van egy közös pont 2016-ban és most 2024-ben, már pedig az, hogy az előzetes felmérések, közvéleménykutatások elsősorban nem Trump győzelmét várták. Tehát emlékezünk vissza múlt héten és még a mostani hétvégén is kijött közvéleménykutatásokra, szűk Harris előnyt mértek országosan és a csatatér államokban is, amivel ezúttal hetet különböztettek meg. Harris előnyt mértek, szűk Harris előnyt. Ahhoz képest, hogy szoros elnökválasztási versenyt vártak, ahhoz képest Donald Trump magabiztosan gyűjtötte be a 270 elektori szavazatot. Szóval ebben a tekintetben van egy hasonlóság, viszont abban a tekintetben szerintem különbséget kell tenni, hogy 2016-ban ugye például nem volt orosz-ukrán háború, a közel-keleti helyzet nem volt olyan, amilyen, a Kínával kapcsolatos álláspont nem volt olyan, amilyen, szóval ezeken a területeken szerintem mindenképp változások lesznek a mostani adminisztrációban. Ugye január 20-án iktatják majd be a leendő elnököt, és egyébként érdemes megjegyezni, hogy Donald Trump az első olyan republikánus elnök jelölt a történelemben, aki úgy tölti ki a második ciklusát, hogy az nem az elsőt követi. Tehát, hogy közte elvesztett egy választást. Eddig csak, ha jól emlékszem, a 19. században Cleveland elnök úrnak volt egy ilyen időszaka. Visszakanyarodva a kérdésedre, alapvető változások biztos, hogy lesznek a leendő Trump adminisztrációban. Elég, ha csak megnézzük a leendő adminisztráció tagjait, tehát itt belengedte Trump korábban a kampányban Elon Muskot, John F. Kennedy Jr., szóval ebben a tekintetben biztos, hogy lesznek strukturális változások és hozzáállásbeli változások is a 16 és 20 közti időszakhoz képest.
Alapvetően, hogyha a kampány üzeneteket nézzük a gazdaság terén, mik voltak a legfontosabbak a republikánus Trump kampányban, és mik azok, amik rövid távon megvalósulhatnak? Nyilván mondjuk egy-egy, főleg az amerikai választásoknál ezeket a kampány üzeneteket néha helyén kell kezelni, de mik azok, amik sokszor kilettek hangsúlyozva, sokszor meglettek említve, és amelyekre azért számítani kell a közeljövőben?
Én azt gondolom, hogy ugye Biden adminisztráció egyik legnagyobb vívmánya, úgymond, ez az infláció csökkentési törvény. Ugye ez ösztönözni a zöld átállást, hogy minél több vállalatot akarnak érdekelté tenni abban, zöldüljön, digitalizálja saját magát, és ezen a margón hatékonyságát tudja növelni. Ugye Trump ezt élesen bírálta a kampány időszakban, viszont én azt nem gondolom, hogy az egész törvénycsomagot, ami nem kis törvénycsomag egyébként, úgy, ahogy eltörölné, lehet, hogy politikai okokból fogva esetleg átnevezés néhány elemét kicseréli másra, de én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben lesz egy kis visszakorrigálás. Viszont a Kínával kapcsolatos álláspont szerintem mindenképp érdekes, főleg európai szemszögből nézve, ugyanis Donald Trump a kampányban, és egyébként a republikánus párt, és itt az alelnök jelöltjét, J.D. Vance-t is egyébként érdemes felhozni, sokkal keményebb hangot ütött meg Kínával kapcsolatban, mint a demokrata párt, holott konszenzus van, kétpárti konszenzus van az Egyesült Államokban, hogy Washingtonra első számú biztonsági kockázatot Kína jelent. De hogyha sávokat kéne megkülönböztetni, akkor én azt mondanám, hogy a republikánusok Kínával sokkal keményebb álláspontot fognak felvenni, és ez Európára is mindenképp hatással lesz, és itt nem csak a Kínára kapcsolódva mondom Európát, hanem a NATO-ra is, ugyanis emlékezünk vissza 16 és 20 között, Donald Trump erőteljes szószólója volt annak, hogy minden NATO tagállam teljesítse a GDP-arányos 2%-os védelmi kiadási célt, ami nyilván mind a mai napig nem történt meg, de vannak benne előrelépések. De nyilván az orosz-ukrán háború is egy jelentős előrelépést eszközölt, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy ezt a GDP 2%-os kritériumot minden amerikai elnök elmondta, hogy Európának azért nem egyöntetően az amerikai védelemre kellene támaszkodnia. Szóval ebben a tekintetben szerintem nem lesz változás. Kínával kapcsolatban én egy sokkal keményebb álláspontot prognosztizálok az elkövetkező ciklusban, már csak a vámok kérdése miatt is.
Igen, pont ezt akartam beemelni, hogy ezek az importvámok azért mind az Európai Unió, vagy hát unblock világszinten változást hoznak, de ugye talán a kínai az, amit itt tényleg ki kell emelni, 60%-os importvám bevezetését hangoztatta Donald Trump korábban kínai termékekre vonatkozóan, szemben mondjuk a 10%-os vámmal. Mit okozna ez mondjuk az amerikai-kínai viszonyrendszerben? Nyilván említetted ezt a szigorúbb hangnemet, és ezen kívül esetleg a magára a kínai piacokra ez milyen hatással lenne?
Én azt gondolom, hogy valamiféle infláció gerjesztő hatása mindenképp lenne, főleg az amerikai nemzetgazdaságban, és én azt gondolom, hogy ez azért, ahogy mondom, kétpárti konszenzus a Kínával kapcsolatos kemény állásra, meg hogy valamiféle vámtarifák kellene a kínai importra. Szóval ez azért nemzeti konszenzus, úgymond, még ebben a polarizált amerikai társadalomban is. Az egy másik kérdés, hogy így is magas az infláció az Egyesült Államokban, és Trump éppen az egyik nagy kampánytémája volt az infláció csökkentés, viszont önmagában véve, ha csak a vámokat nézem, a 60%-os vámoknak mindenképp van egyfajta infláció gerjesztő hatása. Ezt nyilván különböző szabályozásokkal lehet korrigálni. Az elkövetkező időszakokban mindenképp meglátjuk, hogy ebből mi valósul meg, és milyen formában valósul meg a kampányi ígéretekhez képest. Viszont, hogyha tényleg kiveti Donald Trump ezeket a 60%-os vámokat, vagy lehet nem is 60%-osakat fog kivetni, de ha az kampányi ígéretnél maradjunk a 60%-osnál, akkor nyilván el fogja várni a szövetségeseitől is, Európától is, hogy ők is kövessék valamilyen formába ezt a magatartást, hiszen a világvezető és a nyugati blokkvezető hatalmáról beszélünk, így el fogja várni ugyanúgy az európai országoktól is, az Európai Uniótól, hogy Kínával kapcsolatban vegyen fel egy keményebb álláspontot, viszont én azt gondolom, hogy azért pragmatikusabban közelíti meg majd a Trump adminisztráció, a Biden adminisztrációhoz képest, hogy megérti, hogy Európa nincs abban a helyzetben, mint az Egyesült Államok. Tehát azt látni kell, hogy zöld átállást Kína nélkül jelen állapotban nem lehet végrehajtani. És ha megnézzük az európai gazdaságot, úgy készült egy drági jelentés a versenyképességről, a versenyképessége Európának fokozatosan romlik, az elmúlt évtizedek lényegében erről szóltak, Kína pedig éppen hogy jött föl, és a zöld átálláshoz szükséges nyersanyagok, kritikus nyersanyagok és minden szegmens területén megkerülhetetlen szereplő. Arra akarok kiukadni, hogy az Egyesült Államok meg tudja tenni, hogy a zöld átállás megcsinálja úgy, hogy leválik Kínáról, viszont Európa ezt nem tudja megtenni gazdasági méretén és gazdasági súlyánál fogva.
Ha már pont az Európai Unióról beszéltünk, akkor kicsit térjünk át arra is, hogy hogyan alakulhat közvetlenül az EU és Egyesült Államok viszony Trump győzelme után. Ahogyan én követtem a kampányt és Trump kampány üzeneteit olvastam, nekem kicsit úgy tűnt, mintha az EU-val kapcsolatban egy szigorúbb hangnemet ütne meg Trump, mint korábban, ugye főkereskedelmi partnerről van szó. Változhat ez a viszony, vagy erre azért nincsen valószínű esély?
Én is hasonlóan vettem le Donald Trump szavaiból, viszont annyival korrigálnék, hogy korábban ugye az elmúlt évtizedekben azért kétpárti konszenzus volt szintén az amerikai társadalomban, hogy mind a republikánusok, mind a demokraták egyetértettek abban, hogy nyitott gazdaságként kell működni. És ebből fakadóan jön a világ csendőre szerep is. Ugye most ez éppen megfordult, ugyanúgy a demokrata, párta Harry Stubb is egyébként ugyanezt hangoztatta, mint Donald Trump, csak más módon, hogy kicsit visszább vonná az európai kapcsolatait, kicsit visszább zárkózna, és szóval ez a protekcionista vonal mind a demokratáknál, mind a republikánusoknál egyébként megfigyelhető az elmúlt évek során. Ebben nyilván a koronavírus járvány is egy óriási löketet adott, amikor a globalizációnak a visszásságaira fényderült, hogy emlékezzünk vissza a pandémiás időszak kérdéseire. Szóval én azt gondolom, hogy demokrata adminisztráció és republikánus adminisztrációk között ebben a tekintetben olyan nagy különbség nincs. Az igaz, hogyha 2016 és 20 közti Trump adminisztrációhoz hasonlítom össze a mostani Európával kapcsolatos megütött hangnemet, akkor valóban egy keményebb hozzáállásról beszéltünk, de hozzá kell tenni, hogy kampányidőszak volt, ez azért ilyenkor megszokott, meglátjuk, hogy az elkövetkező időszakokban ez a hangnem azért valamivel enyhébb lesz, vagy marad ezen a szinten.
Az új Trump adminisztráció és az új Trump kampányüzenetek kapcsán a gazdasági protekcionizmus kifejezés merült fel többször. Milyen globális hatásai lehetnek ennek? Trend szinten megjelenhet-e az, hogy több ország hasonló politikát kezd majd folytatni?
Abszolút megjelenhet. Én azt gondolom, hogy a NATO-val kapcsolatban mindenképp az lesz a hatása, hogy erőteljesebb felszólítást fognak kapni Donald Trumptól, hogy érjék el a 2%-os GDP-re 2%-os védelmi kiadási célt. Az a Trumpi kommunikáció szerint az nem működik, hogy Európa egyöntetően csak és kizárólag az Egyesült Államok védelmi erejének katonasságára támaszkodik, és itt egyébként az orosz-ukrán háború egy motivációt is jelentett Európának ebből a szempontból a NATO tagállamoknak. Emellett szerintem fel fog merülni rövid időn belül, mármint a Trump adminisztráció hivatalba lépését követő rövid időn belül, az európai haderő kérdése, ami örökzöld téma. Itt bizonyos időközönként mindig felmerül, csak ugye eddig az orosz-ukrán háború előtt nem voltak rá kényszerítve az európai tagállamok, hogyha úgyis itt vannak az amerikaiak, akkor ugye mi kényszerítené rá őket arra, hogy arra költsék a GDP-ük egy részét, hogy fegyverkezzenek. Szóval ebben a tekintetben szerintem mindenképp lesz egy olyan hatása, hogy a védelmi kiadásokat az európai országoknak meg kell növelni a mostaninál is nagyobb arányban, mértékben. Kínával kapcsolatban pedig a protekcionizmus ugye az a vámok kérdését is felveti, amiről az előbb beszéltünk. Szóval a protekcionista gazdaságpolitikának ez is az egyik eleme, hogy próbálnak leválni Kínáról és inkább magukra koncentrálni, illetve másokon keresztül üzletelni, más piacokat nyitni. Az kérdés, hogy Kína nélkül ez mennyire fog működni, de meglátjuk, hogy a Trump adminisztráció, mint hivatalban egy ilyen álláspontot vesz fel ebben a tekintetben.
Tovább gyengül a hazai ipar. Szeptemberben 5,4% volt a termelés visszaesése éves összehasonlításban, és a havi 0,7%-os csökkenés sem mutatja a zuhanó tendencia megtörését. Az év első 9 hónapjából mindössze egy hónapban tudott növekedni tavalyhoz képest az ágazat. Molnár László, a GKI Gazdaságkutató ZRT vezérigazgatója szerint az egyoldalú gazdaságpolitika nem a magyar adottságokra épít, a járműgyártás mára túlságosan meghatározó lett. Mint mondta, a Nemzetgazdasági Minisztérium reakciója, amely a gyenge hazai adatot a német ipar teljesítményével indokolja, csak részben igaz, ugyanis a gazdasági függőséget az ő teljesítményük is mélyíti. Ismét Maurer Kristóf interjúja következik.
Éves alapon 5,4%-kal csökkent az ipari termelés volumene szeptemberben idehaza. Ez már a munkanap hatástól megtisztított adat persze. Ez a szeptemberi adat egyben azt is jelenti, hogy 2024-ben továbbra is február volt az egyetlen hónap, amelyben nem esett vissza tavalyhoz képest az ipar termelése. Talán kezdjük azzal, hogy mi vezetett pontosan ide, és mi állhat az ipari gyenge szeptemberi, de inkább fogalmazzunk úgy, hogy gyenge éves teljesítménye mögött.
Hát ugye alapvetően meg a gazdaságpolitika, ami mindenképpen a feldolgozó ipart akarja erőltetni, és azon belül pedig a járműgyártást. Ugye azért mindig elfelejtsük, hogy az ipar azért sokkal szélesebb, mint egyszerűen csak a járműgyártás. Ugye vannak például olyan specializált gépek, például a robotok gyártása, vagy orvosi műszerek gyártása, amelyeket nem érint a konjunktúra, vagy jóval kevésbé érint. Magyarországon viszont olyan lóra tettünk, amely erősen konjunktúra érzékeny. Tehát például a járműgyártáson belül az elektromos autógyártás, ezen belül pedig jól láthatóan erőteljesen esik az akkumulátorgyártás, és erőteljesen esik egyébként az elektromos autógyártás maga is az Unióban, illetőleg ennek következtében ezért nyilván az emberek ilyenkor gondolkodnak, hogy most akkor milyen autót kéne venni, elektromos, nem elektromos, azon belül dízelt vagy benzines, és ez bizony kihat azért az embereknek a várakozására, tehát nagyon sokan kivárnak. Tehát lehet, hogy már időszerű lenne cserélni az autót, de inkább vár vele, hogy majd eldőljön, hogy most akkor miért vegyen, és ennek nem akarja, hogy amikor a következő autót veszi és a használtat eladja, akkor nagy árveszteség érje. Tehát ezek a fő motiváló tényezők, tehát visszatérve az alapvető kérdésre, igen, az iparban elsősorban a járműgyártáshoz kapcsolódó szakágazatok termelése esett vissza, és ez sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy jól mutatja, hogy a hazai iparpolitika messze nem a magyar adottságokra épít. Tehát a gyógyszeriparra, a műszeriparra, vagy akár az élelmiszeriparra, amiben vannak magyar adottságok, jelzem egyébként pont ezek nem estek vissza.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy az élelmiszeripar volt talán a szeptemberi statisztikának is az egy ilyen fénypontja, fogalmazhatunk így.
Így van, bár abban vannak mindig egyedi adottságok, tehát például nagyban függ a termés mennyiségétől, és nagyban függ az áraktól, hogy mennyire tud mondjuk exportálni, ezért a magyar élelmiszeriparnak viszonylag nagy az exportja, és ez nagyban függ attól, hogy a forint-euro árfolyam éppen milyen, illetőleg a belső termelési költségek hogy alakulnak, ugye az élelmiszeripar viszonylag munkaerőigényes iparág.
Röviden beszéljünk arról a trendről is, hogy ez a szeptemberi adat azt mutatta, hogy havi alapon 0,7%-kal mérséklődött az ipari kibocsátás. Nem ez az első hónap szintén az évben, amikor az előző hónaphoz képest is mérséklődött vagy csökkent a teljesítmény. Azért ez sem egy arra utaló jel, hogy a folyamatok jó irányba haladnak. Mire lenne szükség ahhoz, hogy ezt meg lehessen fordítani, és esetleg pozitív irányú elmozdulást láthassunk?
Hát ugye az a sajátos helyzet adódik, hogy ha sokáig esik vissza valami, egy idő után megáll az esése, és óhatatlanul egy idő után már növekedést fogunk látni. Tehát magyarul, ha majd a gazdaságpolitika ezt a növekedést látja, akkor majd azt gondolja, hogy megdicsőült. De a valóság nyilván az, hogy jóval alacsonyabb szintről lesz majd egy növekedés, valamikor talán a jövő második felében. Ez is csak azt mutatja, hogy önmagában is sürgősen változtatni kéne ezen az egyoldalú gazdaságpolitikán, amit ma folytatunk iparpolitika címén, és nem mellékesen nagyon el kéne gondolkodni, főleg, hogy úgy tűnik, hogy Trump győzött aki a választáson, aki egyébként igen erősen Kína ellenes éllel fogalmazott a választási kampányban, ami azt is jelenti, hogy nem nagyon hiszem, hogy a Kína a barátságot különösebben respektálná. Tehát magyarul a magyar gazdaságnak föl kéne készülni arra, hogy a Gúdió is, Amerika is egyre inkább úgy gondolja, hogy Kína egyre veszélyesebb. Hát főleg azért, mert állami támogatásokkal teszi versenyképessé a saját iparát, majd rá erőszakolja a világra. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben azért valószínűleg az lenne a megoldás, hogy ezt az őrületet, amit itt a elektromos autógyártással kapcsolatban a magyar kormány kitalált, hogy a legalacsonyabb, az értéklánc leghátrább levő részén levő rendkívül alacsony hozzáadott értékű, rendkívül környezetszennyező és energiafaló tevékenységet hoz a Magyarországra, ezt abba kéne hagyni. Részben azért, mert politikailag sem különösebben kifizetődő, részben pedig azért, mert tényleg rendkívül sokba kerül összességében, ha társadalmi költséget is figyelembe veszünk, akkor nagyon sokba kerül a magyar gazdaságnak, és nem biztos, hogy nekünk erre szükségünk van.
Röviden még szerettem volna beemelni az adattal kapcsolatban egy reakciót. A Nemzetgazdasági Minisztérium kiadott egy közleményt nem sokkal a KSH publikálása után. Ebben a közleményben úgy fogalmaztak, hogy szerintük a német ipar gyenge teljesítménye fékezi a magyarét, és ugyanebben a közleményben hangsúlyozták a mostanában többször hangoztatott gazdasági semlegesség fogalmát, valamint a kelet felé nyitás fontosságát. Visszakanyarodnék oda, hogy ön szerint mennyire tulajdonítható valóban a szeptemberi adat, vagy hát az éves trendek a német ipar teljesítményének, vagy itt inkább azért belső problémákról van szó?
Azért alapvetően persze nyilván a külpiaci kereslet gyengesége a fő ok, de elnézést azért tegyük hozzá, hogy ez a Nemzetgazdasági Minisztérium aktív tevékenységével alakult így. Tehát ahelyett, hogy diversifikálta volna a német piactól való függésünket, ami egyértelműen az autóiparnak való kitettséget takarja, ahelyett folyamatosan ezt erősíti, hát az akkumulátorgyárak is, hogy begondoljuk azt, hogy nem a német piacra termelnek. Hát hova máshova termelnének. Tehát ezért ez a keleti nyitás, amit most éppen mondanak, meg gazdasági semlegesség, ez úgy butasága, ahogy van. Tehát nem hogy csökkenteni a függést Nyugat-Európától, vagy az Uniótól, hanem még jobban erősíti, hiszen ezek a befektetők, akik ide akarnak jönni, akár az elektromos autógyártók, akár a akkumulátorgyártók, azok praktikusan nem visszafelé akarják vinni az árut, tehát nem Kínába fognak exportálni, hanem az Unióba. Tehát magyarul még nagyobb súlya lesz az Uniónak a magyar gazdasági teljesítményben, tehát ha az Unió valamilyen recesszióba kerül, akkor még jobban fogjuk érezni ezt a recessziót. Ráadásul egy nagyon érzékeny területre jönnek ezek a befektetők, amelyek rendkívül konjunktúra érzékenyek. Tehát magyarul a legkisebb rezsülésre is már rögtön is érezzük, hogy ott baj van. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta kiszolgáltatottság növekedés, amit a kormány most ezzel a gazdasági semlegessége valójában mond, az nem biztos, hogy ez hosszú távon kedvező a magyar gazdaság számára. Arról már nem beszélek, hogy Kínával már 2010 óta rendkívül aktív a magyar kormány diplomácia és egyéb kapcsolatok terén, és ha megnézzük, hogy a kínai exportunk nem hogy nőtt volna, hanem csökkent az elmúlt 10 évben, én azt gondolom, hogy ez magáért beszél. Tehát nem tudunk Magyarországról Kínába, keletre exportálni, mert túl távol van, és nem bírja el a szállítási költséget a magyar termék egyfelől, másfelől meg a magyar gyártók jellemzően kicsik. A kis gyártónak egy ilyen nagy piacon, ahol nincs nyelvismeret, nincs piacismeret, nincs marketing költségvetés, gyakorlatilag lehetetlen eladni.
Én megköszönöm a figyelmüket, a reggeli monitor legérdekesebb anyagait hallották az elmúlt percekben. Bővebb hírösszefoglalóval legközelebb 17 órakor jelentkezünk, és természetesen holnap reggel is. 6:30 kezdjék velünk a napot. A reggeli monitor, a holnap reggeli monitor szerkesztője pedig Maurer Kristóf lesz, a műsorvezető pedig Imre Lőrinc. Köszönöm a figyelmüket, Péli Nagykatát hallották.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-től a Trend FM-en.